akkor az utolsó pillanatban sikerült összerakni az autót. A bemondó, a szlovák bemondó, valamelyik tévében láttam, autós műsort vezet, aki már megtanulta ugye kiejteni a Cséplő Balást helyesen a szezon végére, és hatalmas ovációval, hogy látták, hogy engem a hegyről autómentővel hoztak le, egy autómentő teherautó hozta le az autót, mert folyott belőle a váltóolaj, ki volt szakadva a motor és a váltó, és bő egy órával később már a rajtnál láttak, az emberek egyszerűen úgy tapsoltak, hogy ez az a pillanat, amiért érdemes csinálni.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Cséplő Balázs neve most kezd csak a szlovákiai magyar sporttársadalom berkein belül ismerté válni, holott a szimpatikus komáromi fiatalember már több mint egy évtized autóversenyzőként szerzi a különböző kupákat, és 46 alkalommal ért már el dobogós helyezést. Beszélgetésünkben megpróbáltunk egy olyan portrét felvázolni a versenyzőről és a versenyről, hogy abban minél kevesebb legyen a szám és az adat, és inkább a sportágatta életérzés bemutatása kerüljön előtérbe, kezdve az első verseny hangulatától, a start előtti utolsó szerelések romantikájáig, amikor a pilóta teljes harci díszben kényszerül az autó alá mászni.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Na, tisztelő számomra.
És akkor térjünk is rá a tárgyra, hogy egy autóversenyző, elsősorban autóversenyzésről beszéljünk. De mivel érkezett, milyen autóval?
Egy Peugeotval természetesen, egy 208-as GT-vel, ami egy ilyen utcai sportautó tulajdonképpen, egy turbobenzin motoros 200 erős autó. Úgyhogy...
Akkor én, amit így magamban elképzeltem kérdéseket, akkor már mindjárt hatodik szintnél vagyunk ezzel, hogy mondta ezt a GT-t, hogy ez egy erős, jól gyorsuló
így
autó.
Van, így van.
Hogy egy autóversenyző mennyire tudja magát korlátozni vagy visszafogni a közúti forgalomba?
Az a helyzet egyébként, tehát én a közúti száguldozás ellen vagyok, tehát sőt, kötelességem is itt, hogyha már hangot kapok, megjegyezni, tehát hogy a lezárt pálya pártján vagyok, tehát hogy az ember menjen ki inkább egy lezárt pályára, és ott próbálja ki a vezetési tudását, mint a közút nem versenypálya. És annyi baleset van, annyi szabálytalanság, tehát hogy nem kell még ezt megtromfolni gyorshajtással, illetve szabálytalankodással, úgyhogy én abszolút ellene vagyok. Késve indultam ide, de mégis betartottam azért azt a 90-100 km/h, úgyhogy nem kockáztattam.
90-et.
90-et akartam mondani, elnézést.
Itt nem messze tőlünk van a Szlovákia Ring autóversenypálya. Ezt most olyan értelemben, vagy apropóban említem, hogy egy ismerősöm említette nekem, hogy Angliában például, hogy teljesen elfogadott gyakorlat, hogy valakinek van egy jó sportautója, és akkor ugye van több ilyen sportpálya, versenypálya, és akkor oda be lehet fizetni valami szimbolikus, vagy akár nem is szimbolikus összeget, és akkor ott az ember kiélheti a sebesség iránti vágyát. Hogy tud erről esetleg, hogy tehát, hogy itt a lakosság körébe, hogy van-e ilyen aktivitás, hogy kimennek valamilyen hivatalos versenypályára, és akkor ott egy kicsit meghúzatják a motorot, vagy fölpörgetik a fordulatszámot, vagy inkább, hogyha még valaki óvatos, és akkor inkább azt válaszol, hogy valami kis forgalmú úton egy kicsit gyorsulási versenyt csinál.
Én mindenféleképpen javasolnám mindenkinek, aki ilyen erősebb autóval rendelkezik, hogy menjen ki a Szlovákia Ringre. Én is szoktam ott tesztelni egyébként, lehet ott bérelni is autót, hogyha az ember csak úgy akar vezetni, nem rendelkezik egy ilyen utcai sportautóval. Jó dolognak tartom, illetve van egy ilyen tesztpályájuk, ahol a csúszást lehet gyakorolni. Én is gyerekkorom óta, vagy hát mióta jogosítványom van, ugye amikor havas volt az időjárás, ami most már ugye hát egyre ritkább, én mindig kimentem parkolóba kicsit kézifékezni, kicsit csúszkálni.
Most jól értettem, hogy gyerekkoromban, amikor havas volt az időjárás.
Közúton kívüli pályán vezetek egyébként 13 éves korom óta, illetve 12 éves korom óta motorbiciklizek, most már nem. Autóversenyzem, de nem tudom, hogy mennyi az elévülési ideje, de mondjuk, hogy közúton kívüli helyen. De.
Értem.
Szóval mindenféleképpen a Szlovákia Ring az egy nagyon jó megoldás, egy széles pálya, jól tapad, és az ember tényleg ott tapasztalja meg, hogy kell reagálni, hogyha megcsúszik az autóval, vagy mennyi az a féktáv, mi az a sebesség, tehát...
Értem, tehát ott nyugodtan lehet akkor azért...
Így van, és én amikor ugye, tehát ott szoktam minden évben levizsgáztatni az autót, szóval akkor még elmondanám gyorsan, ugye a versenyautót ugye minden évben le kell a Szlovák Autósport Szövetségnél vizsgáztatni. Ez olyan, mint az emissziós, vagy a műszaki vizsga, ugye, STK,
LK. Tehát a versenyautó se járhat, tudom, lógósárhányóval.
Nem, nem, nem. De itt főleg a biztonsági dolgokat nézik. Ugye az öveknek, az ülésnek, a ruházatnak van egy bizonyos szavatossági ideje. Ezt homologizációnak hívják.
Értem.
Ugye elhasználódik az anyag, tehát ez 5 vagy 6 év gyártótól függően. És ugye ezeket megnézik. Az autóban alapvetően 60 méter cső van ebben. A kicsi 106-os Peugeotban 60 méternyi cső van, amiből ugye maga a bukóketrec áll. Uh-huh. Ez alacsony széntartalmú, meg van.
Ez amiből ugye belülről így ki van merevítve a belső
igen,
tere,
igen. Tehát, hogy a baleset van, ami egybe tartja. Tehát ezért van az, hogy az ember túlél, vagy megúsz a minimális sérüléssel azokat a baleseteket is, amelyek nem mondjuk utcai autó biztos, hogy nem száll ki.
Értem.
És ugye megvan, hogy mekkora széntartalma lehet ennek a csőnek, ez az égés miatt van. Ugye a ruházatnak, az aláöltözőnek és a három rétegű tűzálló ruhának, ami nem egy olyan kényelmes viselet nyáron, kánikulában, az egyébként is 50 fokos versenyautóban, úgyhogy az ablakot sem lehet kinyitni.
A versenyautóban van klíma?
Nincs.
Nincs. Aha, nincs.
Elvesz a teljesítményben. És plusz súly.
Értem.
Úgyhogy nem annyira kényelmes, meg komfortos, ugye? Tehát ilyenkor bent ülni az autóban, hogyha esetleg várakozni kell, mert baleset van, vagy olaj folyott a pályára, tehát nem annyira komfortos, és ugye ezeket a biztonsági dolgokat ellenőrzik.
Na most itt ugye látják a kedves hallgatóink is a fotó, meg én most itt így referálok, hogy maga egy nagyon vékony ember, tehát egy plusz deka nincs magán, hogy ez egy ilyen autóversenyzői alkat, tehát oda sem mehet általában akárki, tehát például mondjuk egy túlsúlyos ember, az nem akarom azt mondani, hogy nem való autóversenyzőnek, de hogy hátránnyal indul az autóversenyzésbe?
Hát én alapvetően a genetikából kifolyólag nagypapámtól örököltem, hogy magas vagyok és vékony. Vannak egyébként túlsúlyos versenyzők, tehát nem annyira egy ilyen hegyi versenynél, meg nagyon komolyabb fizikai állóképességet nem is igényel. Én magam sportolok, tehát futottam már félmaratont, volt, hogy 8 óra alatt körbe tekertem a Balatont, országúti biciklivel is, mountain bike-kal tovább tartott, sziklát mászok, úszok, tehát én alapvetően lehet, hogy ezért sincs rajtam túlsúly, de mondom főleg a genetika miatt. A rallinál más a helyzet, amikor egész nap az ember az autóban van, megy, jön, ugye, hát akkor gyorsan így bevezetném a rallit, hogyha esetleg valaki olyan hallgatja, hogy nem tudja.
Tehát, például én.
Például ön. És tehát egy ralli autónak meg kell a közlekedésnek az összes szempontjának felelnie. Uh-huh. Tehát elakadás jelző háromszöget is beleértve. Ez a vizsgáztatás után megkapja a sportrendszámot. Ez esetemben ugye, ami évekig volt, most már a hegyi verseny miatt már 2 éve nem váltom ki ugye a komáromi rendőrségem. És ez ugye arra szolgál, hogy a ralli alapvetően, amikor kilép az ember reggel a szervízparkból, onnan indítjuk, egy parkfermében le van zárva az autó éjszakára, és percre pontosan megvan, hogy a sofőr és a navigátor mikor léphet be ebbe a szervízparkba.
Most beindít. A versenyről beszélünk.
Most egy ralli versenyről, igen. Aztán visszakanyarok a hegyi versenyhez is. Bemegy a pilóta és a navigátor, utána beérkeznek a szervízparkba, ott is percre pontosan, ugye várakozni kell, és amikor az óra átvált, van egy úgynevezett menetlevél, ahol megvan, hogy pontosan mikorra kell érkezni. Kiindulnak a szervízparkból, és ugye közúton teszik meg azt a változó, mondjuk 10-15 kilométert, az első gyorsasági szakaszig. Itt be van építve az autóba egy GPS, tehát, hogyha az ember gyorshajtást követel, általában több a rendőr, mérnek ugye, mert előfordulhat, hogy a versenyzőpáros ugye késve érkezik, és bekockáztatja a gyorshajtást közúton, tehát ami még nem lezárt út, tehát más közlekedők is részt vesznek, és ilyenkor dupla büntetést kap a versenyzőpáros, kap egyet a szlovák vagy a magyar rendőrségtől gyorshajtásért, és még a versenybíróság is.
Tehát akkor ezek a rally versenyek, ezek ilyen kombinált útszakaszok, tehát az, hogy a civil forgalom is így részét van, képezi a versenyszakasznak.
Tehát a sportrendszám egy versenyautón az arra szolgál, tehát nem lehet bármikor használni. A verseny, amikor hivatalos verseny van, annak az idejére szól.
Tehát, hogyha például én mondjuk Komáromon keresztül megyek bevásárolni, akkor elképzelhető, hogy én találkozom magával, miközben épp versenyez?
Nem valószínű. Nincsenek rally versenyek. De igen, tehát amikor van mondjuk, mi van legközelebb, talán a Székesfehérvár rally, ott ugye ilyenkor, tehát a versenyautók ugye mennek, jönnek-mennek a közúti forgalomba, ugyanúgy megállnak a pirosnál, és mennek vagy a szervízparkba, vagy az adott gyorsasági szakasz.
És még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, egy kicsit ilyen kajánkodó. Az előfordulhat, hogy a rally versenyautót, ami épp a közúti forgalomba van, leelőzi egy civil autó?
Persze.
Igen? Tehát akkor...
Hát be kell tartanunk, ugye? Igen. Tehát
a szabályok betartása mellett is előfordulhat az, hogy valaki jobban teljesít.
Hát elő, hát van, hogy gyorsulni akarnak viccből, vagy... tehát, hogy beállnak és túráztatják az autót, tehát nem egyszer van,
na,
van erről.
Ez a rally verseny. De maga, hogyha jól tudom, akkor nem a rallyba a király, hanem a mibe?
Hegyi verseny.
És ez mibe különbözik a rallytól?
Ugye ez abban különbözik.
Azon kívül, hogy hegynek fölfelé, vagy lefelé, vagy fölfelé-lefelé?
Fölfelé, lefelé, meg már ugye levezetővel úgynevezett safety car-ra jövünk le, miután az utolsó verseny autó is felért. Maga a hegyi verseny abban különbözik, hogy nincs navigátorülés, jobban le lehet könnyíteni az autót, de ennek is nagyon szigorú szabályai vannak, ugye, tehát a biztonság mellett is, ahhoz, hogy az adott kategóriába beleférjen az autó, ez nagyon szigorú, az FIA által Franciaországban kiadott paksaméta alapján, még a csavarok erőssége sem, tehát a spoiler mérete.
Amit lehet, azt meghatároznak, ugye?
Így van. És tehát célszerű nyilván egy minél könnyebb és minél erősebb autót építeni. Ugye itt...
hogy ezt maguk rakják össze, a kocsikat?
Ezt mi építettük édesapámmal, a motort és a váltót kivéve, ugye a biztonsági dolgokat, tehát a maga a motor az...
Tehát minden... akkor nem úgy van, hogy például, hogy... Most én nem biztos, nincsenek versenyautó üzletek, de hogyha elmennek valamilyen céghez, és akkor ott rendelnek egy versenyautót, tehát maguk otthon fogták magukat, és összeraktak egy versenyautót.
Így van, az előírások alapján.
Ez egyébként gyakorlat, tehát hogy is mondjam, hogy ez egy gyakori eset, hogy valaki saját maga csinálja a kocsit?
Sokféleképpen csinálják, például a magyar rallibajnokság, vagy a szlovák rallibajnokság, vagy hegyi bajnokságban, tehát rengetegen bérelnek autót. Szerelőkkel, versenycsapattal. Rengeteg ismerősöm van, akiknek a cégük erre van.
Értem. Tehát ez egy vállalkozási forma, hogy versenyautót.
Így van. X összegér, bérel az ember egy versenyautót, szerez hozzá támogatókat, akik kifizetik a nevezési díjat, illetve a bérleti díjat, vagy saját zsebből, ez végül is lényegtelen, de hogy akkor ez egy komplett szolgáltatás. Tehát étkeztetéssel akár volt nekünk is ilyen, tehát például ebből, amivel jöttem utcai autóval, a 208-asból Franciaországba építenek egy gyári speciál autót, nyilván több tízezer euróval drágább, mint az enyém, de ez egy szekvens váltóval ellátott, ezt így gyártják már a gyárban. Tehát ez nem, hogy egy utcai autóból építenek, egy ilyen 208-as R2-nek hívják egyébként, körülbelül az is ilyen 180 lóerő körül, versenyeztem már ilyennel Lengyelországban béreltük.
Cséplő úr, amit küldött nekünk ilyen bemutatkozó anyagot, oda voltak ilyen fotók is csatolva, és láttam, hogy néhány fotón, nem ez a klasszikus, mondjuk úgy utcai forgalomban használatos autóval volt lefényképezve, hanem ilyen, ami inkább a Forma 1-es autókra hasonlít, tehát ilyen együlésessel. Hogy ezek is a hegyi versenyben vesznek részt?
Így van, egyébként.
És mi a nagy éjszesz, a nagy poén abba, hogy egy ilyen formulához hasonló autóval versenyez az ember, és nem mondjuk egy klasszikus négyüléses-e.
Én jó magam még nem próbáltam formula autót, tehát lezárt pályán sem, de ugye hát van nálunk a hegyi versenyben külön kategória formula autókra.
Ez hát, a formula az, tehát hogy is mondjam, abba különbözik a többit, hogy egy ülése van?
Egy ülés, karosszéria nélküli, hát formulának hívom, van, aki Forma 3000-es autóval versenyzik, ez már megközelíti a Forma 1-es autók teljesítményét, csak ugye itt szalakorlát körül megy az ember és fák között, úgyhogy fejmagasságban a szalakorlát, én nem vagyok benne biztos, hogy belemernék ülni, de az biztos, igen, hát nagyon alacsonyak, tehát szinte az ember a padlón ül, vagy inkább fekszik, tehát ezekben az autókban már. De ugyanakkor meg, tehát olyan különlegességét adja a hegyi versenynek az akusztika, az a hang, amikor ez elrajtol, hogy az ember megsüketül. Én is, hogy amíg várok a rajtra, ugye van, hogy beöltöző versenyző ruhába, de azért megnézem így a kollégákat elrajtolni, ha van egy kis idő, nem kell épszerelni a versenyautó, mert ugye nem csak pilóta vagyok, egyben szerelő is, úgyhogy van, hogy a méregdrága tűzálló piros ruhámba a versenyautó alatt fekszem, volt már rá példa, hogy váltót szereltem, az utolsó pillanatban sikerült elkészíteni, ezért nem estünk ki, például Pezinszkábabán, és meglett a 8. arany is a bajnokságban, Zsinórba, 8 versenyen, 8 első hely, és ezért sikerült megnyerni a bajnokságot.
Na, az eredményekre mindjárt még kitérünk, de még maradjunk ennél a hegyi versenynél egy picit, hogy miért van egy ilyen kategória, tehát hogy hegyi verseny, tehát hogy az autó szempontjában nem mindegy, hogy most épp említett ralliba vesznek részt, vagy vagy a hegyi versenyre, vagy valamilyen más. Most nem menjünk nagyon a számokba, meg a teljesítményekbe, de hogy ez egy teljesen más dolog? Így vezetésileg is, meg autóilag?
Hát kezdeném azzal, most a tükörfordításban, ez egy angol mondás, hogy az autóversenyzés akkor kezdődött, amikor legyártották a második automobilt, illetve sokan azt mondják...
Volt kivel versenyezni,
így ugye? Van. Illetve állítólag azt mondják, hogy a legelső autóversenyzési forma az a hegyi verseny. Hogy ott próbálgatták ugye, hogy hegyre vagy dombra felmenni, és kiért el hamarabb. Ugye?
Akkor tehát ez a nézetvédők egyébként hogy állnak ehhez a kérdéshez? Már előbb mondta, hogy egy ilyen jó fülsiketítő hanggal mennek a startok. Gondolom, hogy ezek ennek nem annyira örülnek.
Vannak, ahol tüntetnek ellene, de szerintem aztán rádöbbennek, hogy például a Tátrában, amikor egy ilyen öreg Tatra teherautó, ami tehát okádja ki magából a fekete füstöt, mert elnézést így fogalmazok, illetve folyik belőle az olaj,
igen.
És átmegy az erdőn keresztül, tehát nem csak a közúton.
Ezek folyamatosan vannak ott,
ugye? És ezek folyamatosan minden nap. Tehát ez, hogy egy verseny hétvégére le van zárva, egy 4-5 kilométeres útszakasz, én nem hiszem, hogy ettől a környező országokba átmenekülnének az állatok.
Értem.
Tehát ez egy elég álszent dolognak tartom. Tehát én nem vagyok annyira az utcai terepjárók, illetve az SUV-k pártján, mert értelmetlenek tartom, hogy közúton, tehát egy nehezebb karosszériát vonszolni nagyobb fogyasztással, nagyobb kerekekkel minden nap, úgyhogy ugye látjuk, hogy az autók 80-90%-ában általában egy ember utazik.
Igen, ma már ez a gyakorlat, ugye?
Ez a gyakorlat, tehát hogy mindenhova autóval. Tehát én ezt egy álszent dolognak tartom. Illetve nem követem már a 2000-es évek elejétől a Forma 1-et különösebben, de ott is egy álszent dolognak tartom, hogy minél kisebb köpcentit környezetvédelmi okokra hivatkozva, mikor mennek 2 órát azzal az autóval. Tehát... De előfordul, hogy tüntetnek egyébként. De nem jellemző, tehát ők is megértik ezt, hogy itt nem ez a legnagyobb probléma itt a környezettel.
Na, előbb már így megpendítette egy kicsit a érmek, kupák és első helyeknek a témáját. Még mielőtt eljutunk oda, azért mondjuk valami pár szót a kezdetektől. Tehát az, hogy most itt ilyen lazán beszél arról, hogy autót építettek, meg méregdrága versenyzőruha, tehát ez gondolom nem egyik napról a másikra lehet. Hogy kezdőd? Pár mondatba, pár gondolatba megismertetne ezzel bennünket?
Persze, igazából ez úgy kezdődött, hogy gyerekkoromban is már szerettem a gyalarallira kijárni, Hetényen határba, motorbiciklivel, tizenpár évesen, mondom, tehát nem közútról beszélünk, igen, azért merem ezt elmondani, mert talán el is évült már, és hát akkor is ugye nézőként csodáltam. És akkor még, amikor 2006-ban...
De nincs olyan fiú gyerek, aki ne csodál.
Persze.
De nem lesz mindegyikből autóversenyző.
Így van.
Tehát önnél mi volt ez a, hogy is mondjam, ez a, milyen impulzus érte, amikor azt mondta, hogy igen, én most határozottan ezt szeretnék?
Elkerültem 2006-ban, Pécsre egyetemre, anglisztika szakra jártam, abból is van az eredeti végzettségem. Igazából...
Ott és a Mecsek Rally, ugye?
Így van, a Mecsek Rally, és akkor még egy pár évig rendeztek hegyi versenyt, ami sajnos már...
Miért a Mecsek Rally? Ezt nem azt jelenti, hogy hegyi verseny?
Az rally, ugye? Tehát a nevében is benne van, az Mecsek rally.
Tehát, hogy hegyi verseny semmiképp se lehet rally.
Nem. Jó. Tehát egy ember ül az autóban, vannak itt formulautók, de sok évtizedes történetre megy vissza, és sajnos véget ért Magyarországon. És amikor először kibuszusztunk bátyámmal Orfűre, akinek nem ismerős Pécs környéke, ugye a Mecsek öleli körül, ez egy ilyen gyönyörű szép tó, illetve 3 tó, és akkor itt ugye hát a Mecsek rallinak is vannak itt részei, és hegyi versenyeket sok-sok évtizedekig rendeztek. És amikor először kimentem oda, és meghallottam azt az akusztikát, amit még el szeretnék mondani a hegyi versenyről, hogy nem csak gyönyörű szép a táj, de hogy a fák között az az akusztika, hogy egy nagy teljesítményű autó elhalad, de nem csak a hegyi versenyben, hanem ralliban, az egy olyan különleges élmény, biztos megvan a körpályának is a szépsége, hogy az ember kimegy, vagy kimegy a Hungaroringre megnézni a Forma 1-et. Én is voltam párszor, bár számomra annyira nem fogott meg, de amikor kint van az ember a természetbe, és hallja azokat az autókat, ahogy közelítenek.
Mondjuk egy ilyen kabaré műsorban, hogy utánoznák, ez ilyen csú-csú?
Körülbelül úgy, vagy a Doppler effektussal, ugye, amikor már nagyon gyorsan jönnek. Tehát ott teljesedett ki ez a szerelem. És akkor bátyámmal volt egy utcai autónk, és akkor...
Ez milyen autó volt?
Az egy 207-es Peugeot, az is egy erősebb változat, egy limitált Le Mans kiadásos, az is egy 200 lóerős autó, bátyám a mai napig használja. Megnyerte a Peugeot a Le Mans-t, nem is tudom én mikor, 2000-es évek elején.
Ez a 24 órás
verseny, így van, ugye? Így van. Hát ebben a Peugeot mindig jó volt, aztán később a dízel motorjaikkal is.
És szóval volt egy ilyen kocsijuk.
Így van, és azzal elindultunk egy slalom versenyen. Ahhoz nem kellett más, csak
ez egy rajtszám. Ez egy harmadik kategória, hogy slalom, ugye?
A slalom verseny az egy más stílus. Igazából bójákat kell kerülgetni, mondjuk egy parkolóba. Például a Pécs plázánál, ami egy bevásárlóközpont, le vannak rakva bóják, gumik, és akkor időre azokat kell kerülgetni. Mm-hmm. Nem nagy sebesség, és utcai autóval is lehet indulni. Egy bukósisakot kell felvenni, elrajtolni, és utána az idő eredmény alapján kiértékelni.
Ez volt az első verseny, ami részt vett?
Ez volt az első, miért? Így van.
Hány éves volt akkor?
Jó kérdés.
Hát itt körülbelül 20-nál kevesebb, 20-nál
kevesebb. Nem, 20 fölött, 20 néhány.
Van egyébként autóversenyző sportba vagy szakmába valamilyen javasolt életkori kezdése kapcsolatban? Tehát, hogy mikor kezdjen egy fiatalember versenyezni?
Hát, sokan ugye, tehát akik profi szinten, tehát ebből élnek, gyerekkorukban elkezdik már a szülők ugye gokártoztatni a gyereket.
Tehát, hogy már tervezik a karrierjét.
Így van. Hát ugyanúgy, ahogy egy teniszjátékosnál vagy egy úszónál, tehát ez mindenhol.
Értem,
így
tehát
van.
Az autósoknál is megvan.
Így van.
Én itt kétszer is már említettem, ugye egyrészt, hogy a fiú gyerekeket általában mindig érdekli az autóversenyzés, meg talán most a kezdési életkornál is. Semmiképpen se szeretném azt egy ilyen maszkulin fölfogásba kezelni az egész autóversenyt, de mégis a hölgyek nagyon kis számban, nagyon kis százalékban vannak képviseltetve a versenyző társadalomban, mondjuk így. Mi lehet ennek az oka?
Jó kérdés. Egyébként a hegyi versenyben érdekes, hogy viszonylag magas számban vannak versenyző hölgyek. Hát most a magas számot egy 15-20%-ra
szóval
beszélek.
Egy.
Tehát, hogy nem egy.
Uh-huh. Így mert van. Általában azért néha föl szokott bukkanni, talán évtizedekkel ezelőtt még a Forma 1-ben is, talán Lombardi volt az utolsó, aki hölgy és versenyzett, de azóta nem nagyon hallani arról, hogy a nők is részt vennének.
Hát korábban például Michel Monton Audival, ugye, tehát megvert az egész férfi mezőnyt, úgyhogy világbajnok lett vele, most, ha jól tudom, sportbíróként.
Tehát akkor önöknél a hegyi versenyben akkor ott vannak?
Vannak. Értem. Sőt, külön kategória is van a női résztvevők díjazására. Illetve a ralliban, nagyon sok esetben, például nő a navigátor, de pilóta sem ritka.
Hát
ritka,
ugye, de... hogy merre kell menni.
Így van. Ő a főnök egyébként is.
Társadalmi szerepek egy kicsit átvetülnek.
Így van. Ralliban meg egyébként a navigátor tényleg a főnök, ugyanis rábízza magát a pilóta, hogy mi fog következni a következő kanyarban. Értem. Ugye felírja, de nem tudja memorizálni, ezért kell a füzetből visszaolvasni, és el kell hinnie, hogy mi fog történni abban a kanyarban.
És ez hogyha... a hegyi versenynél is van?
Hegyi versenynél meg kell jegyezni ezt a 20-25 kanyart.
De a rallinál van. Ugye?
A rallinál ott igen, ott van, hogy 10 pár kilométer gyorsasági szakasz van ezekből, van, hogy 4, van, hogy 6 különböző gyorsasági szakasz, tehát képtelenség több száz kanyart megjegyezni, illetve pályát a hegyi versenynél.
Cséplő, maradjunk a Pécs Pláza parkolóján.
Igen.
Megnyerték a slalom versenyt, volt egy jó Peugeot autójuk, és aztán?
Vásároltunk egy 205-ös Peugeot-t, és azzal ilyen, hát, ha focihoz viszonyítjuk, akkor maradjunk így a harmadosztálynál, és akkor egy ilyen rally sprint versenyen sikerült ott is. Nem volt erős a mezőny, azért is sikerült nekem.
Ez még
nekem.
Magyarország Pécs, ugye?
Ez Magyarország, igen. Mm-hmm. Hát Pécs vonzás körzete, így van. A bátyám navigált nekem, illetve én navigáltam neki, ketten neveztünk így be, mint rally páros. Én az első helyen végeztem, ő a harmadik helyen. Nem volt ez egy éles autó, tehát egy ilyen nagyon ki volt csövezve, ugye? Tehát... de kevesebb biztonsági előírásnak kellett megfelelnie. Még abban az időben nem kellett annyira tűzállónak lenni a ruházatnak, de zártnak kellett lenni. És...
még mindig ott vagyunk a 20-valahány éves koránál, ugye?
Így van, ez 13 környékén lehetett. Tehát 24
most megkérdezem,
éves.
Mennyi idős?
37 éves.
És akkor tehát ez Magyarországhoz kötődött, ugye, hogyha jól értem a kezdetek?
Ott kezdődött, aztán ezt követően is, amikor hazaköltöztem, akkor is vissza-vissza tértem. Tehát a meccsekre is úgy indultunk, hogy bátyám ugye, tehát ő letelepedett ott, hogy én otthonról vittem a versenyautót, illetve sok versenyre. Az előző versenyautót, amit készen vásároltunk Kassáról, ami egy ugyanilyen típusú 106-os Peugeot, de rengeteg fejlesztés van már azon a mostanin, amit lényegében mi építettünk a garázsban.
Tehát akkor körülbelül 10 plusz az a év, amennyit már részt vesznek, ugye? Tehát 10 évnél.
Mondhatjuk.
Régebben. Ez körülbelül hány versenyt jelent? Így sacra.
Jó kérdés. Hát a rally versenyeket egy nemzetközi oldalon evidálják igazából. Minden versenyzőnek megvan a profilja az egész világon. Múltkor nézt...
Évente mennyi lehet körülbelül? 3, 4, 10...
Hát 46-szor álltam dobogon, úgyhogy 46 versenyen...
46-szor áll dobogon?
Így van, annyi kupám van.
Óriási. Ez azért nem mindennapi, nem?
Ez nem.
Ne kezdjük újra ezt a beszélgetést.
De igen.
Itt azért valami fanfárokat akkor azért kellett volna. Ezt nem tudtam, hogy 46.
46 kupa. Ugye, hát a kupa az első három helyén jár.
Igen, adnak a harmadik helyzetnek is kupát?
Igen. Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy annyiszor álltam dobogon, nem tudom ebből mennyi az első hely, második hely, harmadik hely. Vannak szlalomversenyek, rally sprint versenyek, magyarországi rally kettő versenyek.
Ha egyet akarnánk kiemelni a kupák közül, akkor melyik lenne az? Melyik áll? Nem is, hogy a legértékesebb, hanem ami az ön szívéhez legközelebb áll, amit a legnagyobbra tart.
Igazság szerint nem is ez az országos első hely, ami.
Ja, hogy van országos első hely is.
Hát megnyertem a hegyi bajnokságot 2024-ben.
És most
a kategóriámban.
Melyik ország? Szlovákia?
Szlovákia.
Tehát ön ez Szlovákiában,
abban a kategóriában, a szlovák hegyi pohárban,
az
1600 köbcentis kategóriáig, az MP2 kategóriában
tehát bajnok. Tehát maga egy igazi champion bajnok.
Hát igazából volt ezzel munka, ugyanis, tehát hogyha nem lett volna annyi technikai probléma és annyi feladott verseny, tehát most, hogy befejezzem
több témát,
amit
elkezdtünk, igen.
Tehát 46-szor álltam dobogon, de lehet, hogy még egyszer annyi versenyen indultam, amikor technikai probléma
miatt. Tehát akkor körülbelül 100, ugye?
100-nál kevesebb, pontosan nem számoltam össze, megmondom őszintén, nem készítem.
80-100.
Fel kicsit slendrián módon jöttem a beszélgetésre, összeszámolhattam volna, meg önmagam miatt
jó,
is.
Hogyha nem készül, mert hogyha készül, akkor csak számokról van szó. Ennyi köpcentje, ennyi kategória, ennyi
így van, így van. Lehet, hogy akkor már itt elengednék a beszélgetést.
Egyébként is, hogyha két férfi beszélget, főleg autóversenyzés, akkor idő után átmegy számokba az egész, nem?
Igen.
Na, szóval akkor tele van kupákkal, maga az országos bajnok. Mik a távlati célok?
Az a helyzet, hogy tehát ez másodosztály, ezt szlovák hegyi pohárnak hívják pontosabban, szlovenszki kopcovi pohár, poszlovenszki.
Kupa. És hát ugye a pohár az a kupának.
Igen. És akkor van ugye az első liga, vagy mondjuk így, ugyanazokon a távokon megy. A kategóriákban van eltérés, tehát le tudnám vizsgáztatni abba a kategóriába is az automat, bár néhány átalakítást kéne, nem lenne annyira előnyös, mert
úgynevezett... Rafinált, egyen gyengébb, hogyha mondhatom ezt így, vagy egyen lentebbi kategóriában megy egy jobb autóval, nem?
Nem igazán, tehát ugye a köbcenti alapján, tehát ez a kategória. Ugye nem indulhatok most már ebben a hegyi pohárban, mivel bajnok lettem, tehát úgy indulhatnék, hogy a pontversenyben, a bajnokságban nem veszek részt.
Na, nem menjünk a részletekbe. Tehát mi lesz a
és az első osztályba le tudnám vizsgáztatni az autót.
Igen.
Csak azért mondtam, hogy előnytelen lenne, mert valószínűleg a 2 literes autók közé besorolnának a különböző performance faktorok miatt. Itt ugye nézik az autó szélességét, ez rengeteg paraméter, a szárny méretét, mennyire van kiszélesítve, mekkora kerekek vannak, és ebből egy ilyen nemzetközi, ilyen kitöltős applikációval ugye bekategorizálják akkor az autót. Tehát előnytelen lenne számomra, de ez a cél. Nyilván ez támogatók kellenek, reklámfelületet biztosítottam eddig is, és eztán is a versenyautón. Ugye, tehát ezzel is foglalkozik a vállalkozásom, vagy hát egyik területe ugye a reklám és marketing, tehát ez teljesen hivatalosan. Sok támogató nincs egyébként, tehát a saját internetes webáruházaimat reklámozom, amiből van ugye magyar is, meg szlovák is, de a szlovák az annyira
igazából
nem
megy. Igazából akkor nem is önt kéne fotózni, hanem az autóját, nem? Tehát, hogy mondom, azon vannak a támogatóknak.
Így van.
Mert most ugye olyan ruhába érkezett, amin nincs egy Marlboro fölirat, már nincs egy semmilyen fölirat, bár igaz, most már dohányterméket talán
nem
lehet,
úgy tudom én sem, hogy nem.
Reklámozni. És nem akarok természetesen a zsebébe kotorászni, de meg lehet ebből élni?
Nem, hát tehát ez kiadás, hát sokan hobbinak degradálják, de mondom, tehát ezt nem tudom számszűrésíteni, de hatalmas reklám a szlovák webáruházamnak, az, hogy végighúzom trélerrel az egész országon.
És mit károsít a webáruház?
Autodiagnosztikai készülékeket, tehát csatlakozik autoelektronikai dolgokat, tehát nem női ruhákat, tehát hogy kapcsolódik az autóversenyzéshez, tehát nekem ez jó reklámfelület. Ezt nem tudom számszerűsíteni, hogy mennyit adok azáltal el abból, mert ott látták, és az alapján keresik fel a webáruházat, tehát nem tudom pontosan.
És ez itt működik Szlovákiában vagy Magyarországon?
A Szlovákiában, Komáromban van a székhelye, de van egy magyar.
Most már teljesen szlovákiai központú, ugye?
Így van. Komáromban van a cégem, és akkor ugye határmenti város, tehát van egy magyar és egy szlovák webáruházam, tehát magyar.
Van Kelet-Berlinben, meg Nyugat-Berlinben is régen, ugye
igen.
Mondanánk, bár valószínűleg Komárommal kapcsolatban ez a kettőség az embereknek nem nagyon merül fel, vagy ugrik be.
Igen.
Na, és hogy megy a, hát nem is azt akarom mondani, hogy az üzlet, mert azt gondolom jól, hogy ugye van 49 kupája?
46.
Bocsánat, 46, van 46 kupája. Azt mondta, hogy kb. 10 éve versenyez, hogy ez alatt a 10 év alatt azokkal, akikkel mondjuk közösen kezdett kollégák, akár Szlovákián belül, Magyarországon belül, hogy mennyire maradtak meg a pályán szó szerint is, tehát hogy az autóversenyzésnél, mert azért 10 év nem kevés idő, főleg egy olyan sportágban, ami azért nyeli a pénzt, gondolom, ugye?
Így van.
Hogy ugyanazok az arcok vannak, akikkel kezdett?
Változó, ugye, tehát sok körülmény van, akinek gyereke született, akkor eladta ugye a versenyautót, tehát más lett a prioritás. Volt, aki így vagy úgy okosította a szponzorokat, jobbnak látta azt, hogyha talán ezt befejezi, ezt a tevékenységet. Ez is jellemző ugye az autóversenyzésre.
Ezt most nem értettem.
Nem is kell. Tehát, hogy a...
Ne, bárja, most, hogyha már mondod át, akkor mondjon B-t is.
Tehát a reklám felületeket, ezeket nem annyira, hogy mondjam, ilyen szürke zónába sorolnám.
Ja, hogy voltak ilyen sakkózások, ugye?
Így van.
Mondjuk így.
Így van. Értem. Vannak is, tehát vannak, akik tehát jobbnak látták ezt, hogy akkor váltanak sportot, és akkor nem, és akkor úgy meg ugye nem tudták finanszírozni. Ugyanis egy ilyen élvonalbeli rally autónak, tehát a hétvégi bérleti díja az megközelítheti a 30 ezer eurót.
Hogyan? Tehát, hogy egy hétvégi bérleti díj 30 ezer euró?
Így van, szerelőkkel, versenykamionnal, így van, megközelíti azt.
És az ezt önök kategóriája.
Nem. Tehát ez egy ralliról beszélek, értem. Országos ralli bajnokság, vagy egy Európa bajnokság, tehát megközelíti az autót.
Jó, és a maguk kategóriájába ugyanez a dolog mennyibe kerülne? 10 000-be? 5 000-be?
Nem, hát mondjuk a kategóriánkban, ha bérelni akarnék autót, akkor mondjuk egy ilyen 2-3 000 euró lenne hegyi versenyre, valószínűleg kevesebb.
Egy hétvégére?
Egy hétvégére. Értem. Szerelőkkel. Tehát nagyjából ez, de ugye ez engem nem érint, ugye mivel, hogy én vagyok a szerelő is, meg ugye sajátom az autó.
És önmagának nem fizet?
És önmagamnak nem osztok ki a cégből fizetést, így van a hétvégére. Úgyhogy bár sokszor fárasztom, és sok munkával jár egyébként, tehát ezért nem is szeretem, hogyha hobbinak degradálják, mert ezért tényleg megküzd az ember.
Főleg így, most itt nem mondtuk azt, hogy hobbi.
Nem, csak...
De sokan úgy néznek rá.
Így van, értem. Tehát,
és azt megkérdezhetem, hogy marad ideje más professzionális tevékenységre? Tehát, hogy a maga a kereskedelem, ugye a webáruház, illetve az autóversenyzés, és úgy jól tudom, amerikanisztikát végzett. Ugye?
Anglisztika.
Igen. Tehát, hogy a szakmában azért még valahol ott van? Az egykori szakmában.
Szakmában nem.
Nem is dolgozott a szakmában.
Dolgoztam szabadúszó fordítóként, illetve bedolgoztam cégeknek, ahol szükség volt az angol nyelvtudásomra. Mert külföldiekkel kellett tárgyalni, illetve Hollandiába mentem iskolázásra. Hát jelenleg a szakmámat arra használom, hogy különböző leírásokat fordítok le.
Munkaeszköznek,
tehát amit külföldre rendelek, mondjuk általam forgalmazott terméket, annak a leírását fordítom le angolról. Vagy mondjuk könnyebb így utána olvasni bizonyos szerelési útmutatóknak, ami meg kell az autóversenyzéshez, vagy a híreket elolvasni, úgyhogy, de ezt sem tudom számszerűsíteni, hogy ez mennyit adott. Megtérült-e, vagy sem, tehát végeztem még más dolgokat is, Covid alatt csináltam egy autóelektronikai műszerész szakmát, visszaköltöztem abban az időben Pécsre, közben appali tagozatos gépészmérnök karra jártam, ott egy évet befejeztem, csak a munka miatt nem tudtam folytatni, illetve rá következő 10 hónapban pedig egy villanyszerelő szakmát is magamnak tudhatok.
Tehát minden azért valamilyen módon az autósporthoz kapcsolható.
Utána már igen. Korábban is ugye egyetem után szereztem egy szintén a Pécsi Tudományegyetem által kiállított felsőfokú papírt, egy interkulturális mediátorképzést, amiben a tolmácsolás, idegenvezetés, Európai Uniós pályázatírás van.
Tehát nincs elveszve, hogy esetleg a sluszkulcsot letenni akkor se, ugye?
Így van. Tehát találnék munkát, de mégis valahogy mindig visszahúzni.
Gratulálok, ezt azt hiszem, hogy nagyon jól megtervezte. Hogyha most például hallgatja valaki fiatalember a beszélgetésünket, vagy megkeresni önt, például mondjuk egy tizenvalahány éves ismerőse, hogy ajánlaná nekik az autóversenyzést?
Ajánlanám. Ez ugye emberfüggő, hogy mennyi időt, mennyi kapacitást, mennyi energiát tud ebbe
investálni. Tehát nem kell ehhez valami különlegesen megszállottnak lenni, hogy valaki autóversenyző legyen.
Nem, annyi formája van. Sőt, ugye visszatérve arra, amivel kezdtem a beszélgetést, hogy a közút nem versenypálya, inkább javasolnám, hogy ha nem is tudnak építeni, mert nincs rá lehetőség, hogy egy versenyautót építsenek, egy szlalomversenyen, akkor is el lehet indulni sisakban. Mm-hmm. Nem nagy sebesség, tényleg 50-60 km/h megy az ember, annyira nem tudja összetörni az autót, maximum a lökhárítót, hogyha neki megy egy ilyen gumiabroncsnak, vagy a fényezés sérül, de az mégis egy élmény, amikor időre elrajtol, bukósisakba, ott vannak a nézők, tehát ezt nem lehet összehasonlítani egy közúti autós élménnyel. Tehát, és ugyanakkor, még amit említett, ugye a Szlovákia ringet itt, ami a közelben van, hogy lehetőség van bérelni is autót, vagy elmenni gokártozni, tehát én azt javasolnám mindenféleképpen, hogy ebbe az irányba, hogyha vonza őket a száguldozás, vagy az autóverseny, illetve...
Tehát mindenképpen pozitívként...
Így van, nem bántam meg semmit, hogy ez volt a kérdés, nem csinálnék másként. Így van. Persze van ennek árnyoldala is, nyilván igen. Áldozatokkal is jár, mint
hát
minden.
Sajnos ezt akartam megkérdezni, hogy ez az utóbbi évtizedekben, években mennyire változott, mert tehát régebben, amikor én még azért így figyeltem helyek közben az autóversenyzést, azért sajnos olykor-olykor valamilyen tragikus balesetekről azért érkeztek hírek, hogy azért biztonságosabbá vált ez a sport?
Biztonságosabbá, de egyre több a haláleset
egyébként. Én követtem ezeket. Mint, hogy kizárna egymást, nem? Tehát, hogy egyre biztonságosabb és több a haláleset. Hát,
gyorsabb is, tehát nyilván gyorsul. Bár mondjuk a 80-as években volt a ralliban ez az úgynevezett B csoport, Group B. Ugye a Peugeot is képviseltette magát, és ott már ezek a rally autók elérték az akkori Forma 1-es autók teljesítményét, tehát ezt a 7-800 lóerőt, csak ezt ugye közúton tették meg házak között, lezárt pályákon, fák között, és rengeteg halálos baleset volt. Rengetegen meghaltak, ezért be is tiltották, mert azt már túl erősnek ítélték meg. Nagyon biztonságos egyébként egy versenyautó. Mi is felborultunk 140 km/h, háromszor átfordultunk. Ha nem lett volna rajtunk nyakmerevítő, akkor lehet, hogy valaki most ide úgy gurított volna be kerekesszékben, ide is úgy beszélgetnénk, de hála Istennek nem így történt. Illetve a rengeteg biztonsági dolognak is hála, amit be kell tartani. Tehát megrepett a bordánk, navigátoromnak is, nekem is, de ki tudtunk szállni az autóval. Egy kicsit botorkáltunk, aztán csak visszaszálltunk, amikor összeraktuk az autót, úgyhogy nem szekte ez a lelkesedésünket, de sok a baleset. És sajnos, ugye főleg a ralliban, hegyi versenyben is sajnos hallom, egyre gyakrabban előfordul a halálos baleset, de a ralliban sokkal jellemzőbb. Úgyis utcai pályákon hiába van kimerevítve az autó, de olyan szerencsétlen dolgok, hogy mondjuk egy templomnak a kerítése bejön, vagy a Szlovákia ringen is meghalt egy navigátor, ugyanis elkaptak egy szalagkorlátrészt ezen a rallison. Itt ugye nem a nagy pályán mennek, hanem az összekötő szakaszon kialakítanak egy úgynevezett ilyen mini ralli pályát. És hogyha valami van a pálya szélén, és pont úgy kapja el, hogy neki is ugye az övébe beleakadt, és lényegében összenyomta, hogy mentek, ez pont egy 208-as R2-es Peugeot volt, amit említettem, amivel versenyeztem én is, sajnos ezek előfordulnak, vagy olyan szerencsétlenül borulnak fel, tehát maga az autóban égés, az már azért elég ritkább. Tehát nekem is a ruhám, tehát azzal az aláöltözővel a három rétegű tűzálló ruha, ami nyáron nem praktikus, jól néz ki, de nem praktikus, a meleg versenyautóban viszont 8 percig bírja a nyílt lángot.
Értem.
És ezek kötelező dolgok még az
okni. Biztosítást például kötnek autóversenyzőkkel a biztosítók?
Nem. Fokozottan veszélyes sportág, úgyhogy nem kötnek. Amikor ugye, tehát kitöltöm már közel 100 alkalommal, már úgy könnyelműen írja rá az ember azt, hogy akkor elfogadom a dolgokat, illetve megadja a baleset.
Hogy alá kell egy ilyen felelősségvállalás nyilatkozat, és egy ilyen felelősség nyilatkozat.
Így van, hogy saját maga vállalta az ember. Értem. Baleset esetén értesítendő személy nevét és telefonszámát. Tehát már úgy könnyelműen van az ember, senki sem azért írja alá, hogy szükség legyen rá, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs ez benne, meg hogy nem fél az ember.
Hát sajnos.
De nem árnyékolhatja be, mert tehát az időeredmény rovására menne, tehát nem lehet. Közúton is veszélyes menni egyébként ebben a forgalomban, amit már a mostani utak nem bírnak el.
Balázs, kérem, most legközelebb, tehát ugye most január vége felé járunk, mi lesz a legközelebbi? Télen például van hegyi verseny?
Télen nincs.
Mikor kezdődik a szezon?
A szezon az általában áprilisban szokott kezdődni. Március környékén vannak ezek a már korábban általam említett autó levizsgáztatások. Nekem a Szlovákia Ring van a legközelebb, úgyhogy én oda szoktam elvinni. Akkor az autó az úgynevezett kis technikai könyvébe ugye megkapja a pecsétet, a zöld utat.
És mi lesz az első rajt? Hol lesz?
Áprilisban lesz, most változott, megmondom őszintén, még nem néztem rá, lesznek változások, mert versenyző kolléga, aki előttem 2 éve megnyerte a bajnokságot, ő most nem fog indulni, mert hogy versenyt szerveznek Szlovákiában, valahol Liptó-Szent Miklós környékén, azt hiszem. Uh-huh. Azt kell tudni ezekről a versenyekről, hogy nagyon szép környezetben vannak, ugye, mivel hegyek, tehát nagyon meredek emelkedő általában, és festői helyeken.
De itt nem úgy van, ugye, hogy egymással versenyeznek az autók, hanem az órával, ugye?
Órával, így van.
Tehát 40... mindig egy ember, egy kocsi van a pályán.
Több van, mert 40 másodperces eltéréssel van a rajtoldatás.
Tehát lehet kettő. Nem éri utol.
Így van. Tehát ugye azonos kategóriából indulnak, nagyjából azonos teljesítményű autók, és akkor ez a 40 másodperc előfordul, ugye, hogyha valaki hibázik. Volt már rá példa előzésre, vagy hogy nem tudott menni tőle, ilyenkor kap egy átlagidőt, vagy újra rajtolhat, de általában ez így szokott működni. A ralliban szintén, tehát ez a 40 másodperces rajtoltatás, ez jellemző. Tehát többen vannak a pályán, de nem egymással versenyeznek, hanem az idő eredménnyel, vagy hát az óra ellen versenyeznek.
2025-en milyenek a terveik még? Tehát ezen a Liptó-Szent Miklósi verseny indulnak a évadnyitón?
Szponzorfüggő, abszolút. Aha. Tehát nem tudtam még eldönteni, tehát hogy mi lesz, hogy pihenő év lesz ez a 2025.
És jelenleg van valamilyen főszponzora?
Van. Egy, nem
nyugodtan feltétlen. Bemondhatja nevet.
A Skoda Szalon például, Komáromból a Helloró. Az egyik szponzor, illetve a saját vállalkozásom. De folyamatosan házalok szponzoroknál, úgyhogy ha esetleg valaki hallgatja ezt az adást, és úgy gondolja, hogy megfelelő reklámfelület.
Mit kell beírni az interneten, hogy megtalálja magát? www.
A nevemet igazából, vagy a webáruházra gondol?
Hát
akkor, ha már
reklámozhatok. Valaki hirdetni akar a kocsia valamelyik felületén.
Fel tudják velem venni a kapcsolatot a www.profidiag.sk, vagy
Profi?
A www.diag, mint diagnosztika. Illetve a profidiag.hu. A magyar webáruházam, illetve van a Facebookon egy Cséplő Rally Team nevű oldalam, a Profidiagnak szintén van, illetve Cséplő Balázsként megtalálnak, úgyhogy ha bárkinek, tehát szponzoroktól függetlenül is, tehát hogyha bármi eligazításra van szüksége, vagy érdekelni, akkor nyugodtan forduljanak hozzám bizalommal, elmondják, hogy mik a lehetőségek, mit szeretnének, és akkor el tudom őket igazítani, nagyon szívesen segítek benne, hogy lezárt pályán
persze
meg tudják méretni magukat.
Egyébként önné például egy ilyen, most megint csak idézőjelben, egy ilyen próbakört, vagy egy sétalovaglást, ezt lehet rendelni? Tehát, hogyha valaki bekopog önhöz, és azt mondaná, hogy én szeretném ezt kipróbálni, mit tudom én, ellenőrzött körülmények között, hogy akkor erre van lehetőség?
Hát arra nincs igazából, tehát volt, hogy megautóztattam embereket, tehát a tököli reptéren például volt ilyen jótékonysági dolog, és akkor egy lezárt rallipályán, akkor ugye, amikor még két ülés volt az autóba. Úgyhogy
profi pilótával.
Úgyhogy megautóztattam több embert, illetve a komáromi református kollégium udvarán táborozó gyerekeket autóztattam meg, de hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy gyorsan, de akkor is élmény volt nekik,
miért?
Hogy
persze,
ez a
versenyautó.
Kagylóülés, ugye, és akkor mentem egy kört a kollégium udvarán, nagypapám asszisztált, egyébként akkor még volt sportrendszám az autón, úgyhogy már jó pár éve, hogyha elmondhatom, hogy a nagypapámat is elvittem.
Nagypapa is autóversenyző, hogy is mondjam, vírusa megvan?
Megvolt nekik, igen, csak amikor új volt a Moszkvics, és még törlesztő részlet alatt volt, és az apukámmal indultak egy versenyt, akkor ezt követően a második versenyt már a nagymamám lefújta.
Értem.
De abban az időben még jártak ki a...
Tehát a női navigátor azért közbeszólt.
Így van, tehát, hogy nem biztos, hogy...
Na, akkor mondjuk egy autóversenyző család, dinasztia,
ugye? Illetve hát apukám még jártak ki a Holtvágra, ami nem messze található tőlünk. Ugye Komáromban a befagyott Holtvágra jártak ki még autózni.
Elmentek a vízre autóval.
Akkor még olyan telek voltak.
Komolyan.
Így van, pár évtizeddel ezelőtt.
Hú.
Hogy autóztak, hát volt jellemző.
Hát 30-40 centis jégnek kellene.
Hát... Pontosan nem kell. Tudom, de kell, persze. Hát akkoriban ilyen.
Balázs, még azt mondja el a végén, hogy elindul most Liptószent Miklóson, április-májusban, ugye?
Nem vagyok benne, biztos, hogy de tételezzük
fel
az első versenyt.
Igen,
így van.
Ezt talán mondhatom a hallgatóink nevébe is. És akkor mi lenne a cél? Mikor van vége a szezonnak? Szeptember-októberben?
Szeptember elején volt,
és akkor
tavaly.
Milyen kupát szeretne átvenni?
Hát ehhez látnom kell, ugye, hogy az autót milyen kategóriába. Uh-huh. Nyilván kevesebb az esély, hogyha beleszek sorolva a 2 literes, nagyobb köbcentig autókhoz. Nyilván komolyabb autók is vannak, de ha nem lenne technikai probléma, én úgy gondolom, hogy és minden versenyen sikerül elindulni, akkor egy dobogót nyugodtan megcélozhatok.
Tehát minimum a 3. helye bronzérem.
Tehát én úgy gondolom, hogy az menne, hogyha nem lesz technikai probléma, az autót rendesen tudom revíziózni márciusig vagy áprilisig, tehát átnézni mindent, illetve oda összpontosítok, akkor én úgy gondolom, hogy ez hozható, az a dobogó.
Na, hát akkor örömmel egy, nem tudom, egy fél év, háromnegyed év múlva itt akkor szívesen beszámolnánk, akárhogy is, hogyha ezüst lesz, akkor is, tehát hogyha természetesen bármilyen eredmény, ami szóra érdemes, szerintem már maga az, hogy az ember végigcsinál egy szezont, már az is néha nagy
így van.
Siker, ugye? Már pénzügyi szempontból is.
Az is, meg hát ugye tehát a célba érés is már, akár egy hegyi verseny, akár egy rally verseny, tehát amikor a végén leintik a kockázászlót, mindegy az, hogy hányadik lett az ember, de megcsinálta.
Nyilván.
Egy sikerélmény.
Autóversenyzők között van valamilyen szakmán belüli köszöntés? Mit szoktak ilyenkor kívánni?
Nincs úgy különösebben kéz- és lábtörés, de hát azt máshol is szokták.
Igen.
Ugye motorosoknál van ez, hogy széles utat, gumifákat, hát valami ilyesmi lenne, ugye, tehát az autóversenyzésnél is, tehát ez a széles út és gumifák.
Egyébként erről mi a véleménye? Ez nekem egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, saját magam többet gondolkodtam rajta, hogy olyan sok közúti baleset, ez ma ugye nem kimondottan az autóversenyzéshez tartozik, közúti baleset történik abban, hogy fával ütközik az autó, hogy akkor nem kéne ezeket a fákat kivágni maga szerint?
Hát nem. Nem, igazából, tehát nem ez a megoldás, tehát jó magam szeretek túrázni, tehát...
Már azokat a fákat, amik így szegélyezik az utat.
Természetbarátnak, hát tartom magam, hát azért van az út, hogy azon menjünk, hát nem kell róla lemenni.
Úgy. Gondolom, megint csak mondhatom a hallgatóink nevébe is, hogy sok sikert kívánok az autóversenyzéshez, sok sikert kívánok a szponzoroknak a biztosításához, vagy a megtalálásához, és akkor sok szerencsés kilométert, és minél több kupát itt a mondjuk úgy szlovákiai magyarságnak a fényének a növelésére is, bár gondolom autóversenyzésben azért annyira tagozódás nincs, mint például a fociban, hogy itt a Dunaszerdahely vagy a Komárom, az ugye ilyen dél-szlovákiai magyar csapatnak van kikiáltva. Cséplő Balázs nem valószínű, ugye, hogy talán a kollégák körében úgy van nyilván tartva, mint a itteni magyar versenyző. Vannak sokan egyébként magyarok?
Nem. Egy illető van Fülekről, az egyik versenyző kolléga, akivel ugye a bajnokságban mentünk. De tehát olyan segítő készsége, nem csak azért, hogy mindketten magyarok vagyunk, tehát hogy csak ketten vagyunk magyarok a bajnokságban, hanem egyszerűen tehát másokkal is, tehát pozsonyiakkal, vagy Kelet-Szlovákiából érkezőkkel egy olyan összetartás van, hogy alkatrészt segítünk egymásnak szerelni, akkor jöttek nekem is például Pezinszkávabán, segített a kollégának a szerelője, akkor aki ellen a bajnokságban mentem, nem akarták engedni indulni, mert amit már korábban említettem, hogy van szavatossága biztonsági dolognak, például az ő esetében az ülés volt, és lejárt. És már szóltak neki hónapokkal ezelőtt, és nem akarták rajta elengedni, tehát hogy induljon a versenyen. Én akkor rögtön megnyertem volna a bajnokságot, de nem ilyen áron akartam volna. Úgyhogy nekiálltam telefonálgatni, hogy Komáromból valakivel hozassak Pozsony mellé. Nem én, szerencsére, mivel ez egy nemzetközi verseny volt, azt hiszem, hogy egy osztrák versenyzőtől, aki ugye rally autóval indult hegyi versenyen, tehát volt egy plusz ülése. Ami nem volt probléma. Tehát, hogy ez az összetartás...
Hát ez egy ilyen szolidáris csapat, ugye?
Ez nagyon, nagyon.
A versenyző társadalom.
Illetve a másik versenyző, aki ugye harmadik lett a bajnokságban, ő találta meg nekem Pezinszkában, amikor eltört a féltengelyem, ennek egy ilyen háromszögét. És neki köszönhetően, hogy ezt megtaláltam, azért tudtam összerakni az autót. Kiszakadt a váltó, kiszakadt a motor, Komáromból hozattak nekem még szíjat, mert volt még otthon. Uh-huh. Apukám elszaladt 10 perccel a zárás előtt, 12 előtt szombaton, még Pozsony mellett talált egy vasas üzletet, ahol tudott egy 10-es csavart szerezni. Oda jött egy szerelő is segíteni. Én másztam az autó alatt, nyomtam vissza a váltót, kézzel emeltem be, ráálltam a motorháztetőre, és Spaniferrel visszahúztam a helyére a váltót, tehát az olyan hajrá volt, és
egy
úgy néztek.
Naplót kéne írnia, nem? Tehát ezek a sok történetek ebből szerintem már most kiadna egy szép, szép, hogy is mondjam, kalandos autóversenyzői pályafutás.
Lehetne egyébként, mert nagyon sok ilyen szép és úgymond romantikus történet, illetve sikertörténet van ebben. És hogy megválaszoljam a korábbi kérdését, amire nem válaszoltam, hogy mi a legértékesebb kupa, hát mindenféleképpen ezek között kell keresgélni. Amikor az utolsó pillanatban sikerült összerakni az autót, a bemondó, a szlovák bemondó, valamelyik tévében láttam, autós műsort vezet, aki már megtanulta ugye kiejteni a Cséplő Balázst helyesen, a szezon végére, és hatalmas ovációval, hogy látták, hogy engem a hegyről autómentővel hoztak le, egy autómentő teherautó hozta le az autót, mert folyott belőle a váltóolaj, ki volt szakadva a motor és a váltó, és bő egy órával később már a rajtnál láttak, az emberek egyszerűen úgy tapsoltak, hogy ez az a pillanat, amiért érdemes csinálni.
Ez, hát minden, ez az a plusz, ugye? Amit
ez, ez az a plusz, amit nem tud az ember elmondani, hogy miért, hogy jó, persze, adrenalin, minden. De ez, hogy az ember magának csinálja, vagy magunknak csináljuk, hogy nem az, hogy a szerelőcsapat összerakja, az is persze egy siker, hogy ne. Igen. Akkor ugye csak a vezetésre kell koncentrálnia. Így nekem nyilván több dologra, tehát tehát csapatfőnök vagyok egyben, ugye, aki az anyagi részében...
Maga egy Joker a csapatában, ugye?
Egy személyes hadsereg, hát nem egy személyes, mert ugye apukám is ott van, de hogy sok mindenre kell figyelni. Mm-hmm. Viszont ezáltal meg nagyobb a sikerélmény.
Azt megkérdezhetem, ennek vannak gyermekei?
Nincsenek.
Így akkor most okafogyott a másik kérdés, amit lényegében megkérdeztem ugye korábban, tehát hogy őket bevonná-e a versenyzésbe, de akkor, hogyha jól tudom, akkor akár saját gyerekekről lenne szó, akár bárki másról csak ajánlani tudná a
így van, így van. Későbbiekben persze valószínűleg bevonnám őket, vagy a motorsport más részébe, tehát legyen az motorozás, vagy valami, értem. Tehát én gondolom, hogy ők sem fognak messze esni a fától, úgyhogy valószínűleg fogja őket ez érdekelni. Én pedig nem fogom kedvüket szegni ebben, úgyhogy maximálisan fogom őket támogatni.
Helyes, helyes. Balázs, köszönöm szépen még egyszer. Cséplő Balázsnak köszönjük a hallgatók nevébe, és meg hát itt az adásidő szerkesztősége nevébe is, hogy mindezt elmondta nekünk, és akkor szorítunk, hogy sikeres versenyzés, sikeres dobogóra állás, jó pozíciók legyenek. A viszonthallásra.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.